Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 31. Zsoltárunkat. A 31. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Uram, én csak te benned bíztam, őrizd meg kegyesen. Foglaljunk helyet testvéreim, és a 252. énekünket énekeljük. A 252. éneket mind az öt versével énekeljük. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek, az Úrra örökké, akik az égen néztek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Dániel könyvének 6. részéből olvassuk Isten igéjét. Dániel könyvének 6. részéből, az első verstől kezdve. Tetszék Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, kik közül egy vala Dániel, hogy a tisztartók néki adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt. De semmi okot vagy vétket nem találhatának, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne. Akkor mondák azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak, Dáriusz király, örökké élj! Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, helytartók, fejedelmek, tanácsosok, kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit, valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé, és 3 napjában térdeire esék, könyörgött és dicséretet tett az Isten előtt, amiként azelőtt úgy cselekedett vala. Akkor azok a férfiak berohantak és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezék az ő Istene előtt. Ekkor bementek és mondák a királynak, a király tilalma felől. Nem megírtad-e a tilalmat? Hogyha valaki kér valamit valamely Istentől vagy embertől 30 napig, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felele a király és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre felelének és mondák a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsül téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem 3 napjában elkönyörgi könyörgését. Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedék, amiatt és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugatig törekedék őt megmenteni. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak, tudd meg, ó király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Erre szól a király, és előhozzák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Szól a király, és mondta Dánielnek, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hozának egy követ, és oda tevék a verem szájára, és megpecsétli a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozik a király az ő palotájába, és étlen tölti az éjszakát, és vigasság tévő szerszámokat sem hozata maga elé. Kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez méne. És mikor közel ére a veremhez, szomorú szóval kiállt a Dánielnek, szól a király és mondta Dánielnek, Dániel, az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szól a királynak, király, örökké élj! Az én Istenem elküldte az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen megörvendett, és Dánielt kihozatá a veremből, és kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében. És parancsol a király, és előhozzák azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok vermébe vettetének, mind ők, mind fiaik és feleségeik, és még a verem fenekére sem jutának, mikor rájuk rontának az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták. Akkor Dárius király írt minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakozának, békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romlik, és uralkodása mindvégig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. És ennek a Dánielnek jó szerencsés lőn dolga Dárius országában és a perzsa Círus országában. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy örök Isten, köszönjük néked, hogy ma is dicsérettel és hódolattal jöhetünk eléd, hiszen te mindenható vagy, szentség vagy, igazság vagy, szeretet vagy, irgalom vagy, és minden tökéletesség foglalata. És köszönjük te néked, hogy te nem magadban vagy, hanem megszólalsz, és a te szavad eléri a szívünket, lelkünket, és ez a szó teremtő szó, formáló, alakító szó, mert újjáteremt bennünket, hitre juttat, újjászül bennünket. Köszönjük te néked, hogy megerősít aztán a hitben és szent életben járat. Kérünk, hogy hadd érje el a szívünket, lelkünket, ma is ez a szó a lélek ereje. Kérünk téged arra, hogy a te színed előtt összegyűlve hadd magasztaljunk téged együtt, és hadd várjuk a te drága igédet, szomjas, epekedő szívvel, lélekkel. Kérünk, szólj hozzánk, Urunk! Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért, az ő drága áldozatáért és egyetlen tökéletes áldozatáért meghallgatsz minket, és kegyesen, kegyelmesen néz erre ránk. Nem bűneink szerint bánsz velünk, hanem a te irgalmasságod szerint. Szólj, Urunk, hogy ne legyünk a sírba szállókhoz, a kárhozatba menőkhöz hasonlók. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra jutó részt.
Kedves testvérek, tovább folytatjuk a KT tanulmányozását. Most is a úrvacsolával kapcsolatos felvetődő kérdéseket és válaszokból veszünk hármat. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Hangzik a kérdés. Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak amaz egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesülünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az Atyának jobbján van, és azt akarja, hogy imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei is megbocsátatnak a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük, a mise mondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust, és hogy Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás. Kik járulhatnak az Úr asztalához, hangzik a mai második kérdés. Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsátattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, akik egyszer s mind kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és hisznak maguknak. A harmadik kérdés. Bocsátható ki az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek. Nem. Mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjeszteni az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, még életüket meg nem jobbítják. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Ige hirdetésre készülve pedig a 294. énekünk első versét énekeljük. A 294. énekünk első versét, ami így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Hallgassuk meg testvéreim Isten tiszteletünk alapigéjét, Dániel könyvének 6. részéből, az első 11 versből. Tetszék Dáriusnak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomba legyenek, és azok fölé 3 igazgatót, kik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nekiadjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhatának, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték ő benne. Akkor mondák azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielbe semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Akkor az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak. Dárius király, örökké élj! Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok, kormányzók, hogy király végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dárius király adott írást és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé, és 3-szor napjában térdeire esék, könyörgött és dicséretet tőn az ő istene előtt, amiként azelőtt úgy cselekedett. Akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörgött, és esedezék az ő istene előtt. Kedves testvéreim! Megint visszamegyünk az időbe, jó messzire. Krisztus előtt 559-től 530-ig uralkodott második Kűrosz, vagy nagy Kűrosz király. Bibliából Círuszként ismerjük. A perzsa birodalomnak a nagy fejedelme. És ennek a Kürosznak volt az egyik alkirálya, ez a bizonyos Méd Dárius, akivel itt találkozunk ebben a felolvasott ige szakaszban. Ez a Méd Dárius, ez nem azonos azzal a Dáriussal, akit általában ismerünk, akinek a kincseit szoktuk emlegetni, hogy van, akinek a Dárius kincsesen lenne elég ehhez vagy ahhoz. Az ugyanis perzsa volt. Erről pedig direkt mondja az írás, hogy ez Méd Dárius volt. És a perzsák és a médek az két külön népcsoport volt. Tehát ez a Méd Dárius, aki nagy Kürosznak, a perzsa nagy királynak volt az alkirálya, és uralkodott egy elég nagy terület fölött, Mezopotámia, Szíria, Fönícia és Palesztina területére terjedt ki az ő területe, és körülbelül 14 évig vezette ezt a vidéket. Más néven is ismerjük a feliratokból, úgy is mondják görögül, hogy Gobriasz, vagy Médül Gobaru, vagy Ugbaru akkád nyelven, tehát különböző feliratokon találkozunk ennek az embernek a nevével, így is hívták, hogy a Méd Dárius. A Biblia így ismeri őt. Erről a királyról tudjuk azt, hogy Babilóniában, a korábbi babiloni birodalom területén helytartókat állított hivatalba, és itt is, ahogy olvassuk a Bibliában is, pontosan ugyanez a hír ér minket, hogy 120 tisztartót állított hivatalba a birodalmának a különböző tartományai fölött, vagyis így mondjuk manapság már, hogy 120 satrapaságot létesített. Ezek a satrapák, ezek az ő adott területüknek a központjában éltek, és onnan intézték az ügyeket. Dárius nem csak ezt a 120 satrapát rendelte, hanem ezek fölé rendelt még három, hogy így mondjam, három főminisztert, akiknek az volt a feladata, meg is írja Dániel könyve, hogy ügyeljenek arra, hogy a birodalmat semmi gazdasági kár lehetőleg ne érje, másfelől pedig a Dárius alkirályt is tehermentesítették egy kicsit az alól a feladat alól, hogy ő állandóan ellenőrizgesse ezt a 120 embert, hogy mint végzik a dolgukat. Na, e között a három főminiszter között volt Dániel, ugye, akit már mi ismerünk közelebbről, aki ekkoriban már 80 éves lehetett. Tehát már idős ember volt. Dárius király, alkirály, ugyanúgy, mint ahogy annak idején a babiloni birodalomban Nabukodonozor király, aztán Belsazár király, hát ő is most már a harmadik nagy fejedelem volt, aki észrevette, hogy ez a Dániel, ez egy rendkívüli ember, egészen különleges ember, és kiemelkedik a főminiszterek közül is, és úgy tervezte, hogy a három főminiszter közül kiemeli Dánielt, és még azoknak a fejévé is teszi őt. Így aztán létrejött volna a birodalomban egy olyan rend, hogy legfelül van Kürosz király, alatta ugye a Dárius, mint alkirály, és utána rögtön jött volna harmadikként a Dániel. És aztán utána még a két főminiszter, vagy lehet még egy harmadikat kineveztek volna, és akkor a 120 satrapaság. Egész rendkívüli közigazgatási rendszer volt ebben a hatalmas, óriási, több millió négyzetkilométeres birodalomban. Na most nagyon érdekes dolog, hogy ugye Dánielnek ezt a kiválóságát észrevették, és ennek a kiválóságnak a magyarázataként végül is más nem mondhatunk, mint két dolgot. Az egyik az, hogy hitt az ő Istenében. Majd a 23. versben olvassuk ezt a megjegyzést, hogy Dániel hitt az ő Istenében. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Emlékeztek rá, hogy a hit az közösséget teremt ugye Isten és az ember között, de Dániel egy olyan ember volt, akinek közössége volt az élő Istennel. Zsidó ember volt, a zsidó foglyokkal került annak idején, még egész fiatal gyerekként a babiloni birodalomba, és már akkortól az élete legelejétől kezdve ismerjük a történetét, hogy milyen hű ember volt, hitt az Istenben, és ragaszkodott Istenhez, és így közössége volt az élő Istennel. És ennek a hitnek volt az egyik ilyen következménye, hogy ő egy rendkívüli emberré vált. Úgy a babiloni, mint az utána következő átmeneti belsazári birodalomba, utána pedig még a méd-perzsa birodalomban is. Hívő ember volt, akinek Istennel közössége volt. És ebből nagyon sok minden fakadt az életébe. A másik dolog, amit mondhatunk, hogy kiválóságának az oka volt, amit így szeretnék most alá is húzni, hogy a Szentlélek jelen volt az életébe. Ezt olvassuk itt a Bibliában, a harmadik versben, hogy rendkívüli lélek volt ő benne. Rendkívüli lélek volt ő benne. Ez a rendkívüli lélek, ez a Szentléleknek a körülírása. A Szentléleknek. Nem azt jelenti, hogy egy nagyon okos ember volt, vagy nagyon bölcs ember volt, vagy olyan kiemelkedő ember volt. Nem ezt akarja mondani, hanem az, hogy a Szentlélek volt ebbe az emberbe. Az, hogy ebben az emberben valami különleges isteni lélek lakik, ezt már az előző birodalmak idején is észrevették, mert például Nabukodonozor, Nabukuduri úszúr, ahogy a babiloniaiak mondják, ugye előszedi őt, már ő megállapítja, hogy Dániel, te benned a szent isteneknek a lelke van, és ezzel a kifejezéssel többször is illetik Dánielt. Ezek pogány emberek voltak, nem voltak zsidók, nem voltak monoteisták. A szent isteneknek valami isteni lélek lakik te benned, állapították már meg, mert észrevették benne, hogy egészen rendkívüli, különleges ember. Való igaz, hogy ebben a Dánielben a szent lélek Isten lakozott, mégpedig azáltal, hogy ez az ember az Isten igéjét olvasta, tanulmányozta. Olvassuk itt a könyvében, például a Dániel 9. részében, hogy Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, melyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, és orcámat Istenhez emeltem őt, hogy keressem őt, megfigyeltem a könyvekben. Ezek az Ószövetségnek akkor meglévő könyvei, amiket Dániel tanulmányozott. És emlékeztek arra, hogy ez az ember ráadásul nem csak, hogy tanulmányozta már meglévő írásokat, isteni írásokat, hanem ő maga is kapott Istentől kijelentéseket. Az Úr igéje lőn ő hozzá, és az Úr szólt ő hozzá, amiket aztán le is írt. Olvassuk például a 10. részben, hogy ez az ige jelentették ki Dánielnek, és ő figyelt az igére, és megérte a látomást. Tehát ő az írott igére is figyelt, és a hozzászóló isteni igét is megértette. És aki az ige embere, láttuk az elmúlt pünkösdi vasárnapon, és a hétfői ünnepen is, hogy az Isten igéjével mindig együtt van az Isten lelke. Dánielbe gazdagon lakozott az Isten igéje, és ezért az Isten lelke is, a Szentlélek Isten is benne lakozott, és munkálkodott benne. Ez a két dolog, az testvérek, amik én úgy ítélem, hogy Dánielt egészen rendkívüli emberré tették, egészen kiváló emberré tették, hogy tudnilik hívő ember volt, és hitt az igében, hitt az Istenben, és az Isten lelke vele volt ezzel az emberrel, és munkálkodott benne. Az Isten lelkéről olvassuk a Bibliában, hogy az a bölcsességnek a lelke. A bölcsesség lelke az ige által bölcsé teszi az ember elméjét. Mondja már a Zsoltárok könyvében Dávid, hogy ő bölcsebb lett, értelmesebb lett minden tanítójánál, mert az Isten igéjére figyel. És mondja, hogy előre láttóbb lettem, mint a vén emberek, mert a te igéid az én tanácsadóim. Aki a lélekre, az Isten igéjére figyel, azt az embert az Isten bölcsé tesz. És Dánielnek ez a rendkívülisége, ez a bölcsessége, ez innen jött, innen eredt. Na most azt mondom, testvérek, hogy nekünk is ez tanulságos dolog. Ha igazán figyelünk hittel az Istennek a szavára, a Bibliára, és forgatjuk a szívünk, meg gondolkozunk róla, akkor a Szentlélek is bennünk lakozik, és a Szentlélek munkálkodik bennünk, hogy mi is bölcsekké legyünk. Minket is bölcsé tesz az Isten, a hétköznapi életünk dolgaira is, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Bölcsé tesz Isten, hogy másoknak tudjunk jó tanácsokat adni, mint Dániel is jó tanácsokat adott az őtőle tanácsot kérő embereknek. Ezért lett tanácsos voltak éppen két nagy világbirodalomban. Nekünk is az Isten meg tudja adni az igé által azt az előrelátást, előrelátó képességet, ami, amit csak az ígéből nyerhetünk meg. Isten ígéri is ezt nekünk, hogy bölcsé tesz minket az útra, amelyen járjunk. Megtanít minket helyesen élni, boldogan élni és boldogan halni. Csak figyeljünk az ő igéjére, ezt az egyet kéri. Ha hívők vagyunk, az Úr igéje jelen van bennünk, mert a hit az igét teszi bensővé, bensőségesé, személyessé a számunkra, és a Szentlélek is bennünk fog lakozni, és bölcsé fog tenni minket, hogy jó döntéseket hozzunk, és másoknak is jó tanácsokat tudjunk adni. Mekkora nagy szükség volna ilyen emberekre ma is, nem? Családokban, munkahelyeken, akár kormányzatban, gyülekezetekben is, bárhol. Ilyen férfiakra, elsősorban ilyen férfiakra, de másodszorban ilyen nőkre is. Na, menjünk egy kicsit tovább. És lássuk meg, hogy Dániel nem csak, hogy rendkívüli emberré vált az Istenbe vetett hite és az Isten lelke által, aki jelen volt benne az ige által, hanem egy megbízható emberré is vált. Megbízható emberré vált. Amikor Dárius terve kiderül, és a három fő miniszter megtudja, hogy közülük Dánielt ki akarja emelni a király, akkor hát elkezdenek irigykedni. Irigyek tulajdonképpen. Mondjuk így, hogy az irigység lelke volt bennük, a Dánielben a Szentlélek Isten lakozott, ezekben meg az irigység lelke lakozott, ugye? Két lélek csap itt össze tulajdonképpen, a Szentlélek meg az irigység lelke. És hát ezért kezdik el ezt az akciót tulajdonképpen, irigységből kezdik el az akciót Dániel ellen. Ugyanúgy egyébként, ahogy későbben az Úr Jézusról is mondatik, hogy a főpapok és az írástudók és a nép vezetői irigységből adták őt a Pilátus kezébe. Ugyanúgy van itt Dánielnél is. Na hát, kifogásokat keresni a másik, az irigység lelke az mindig kifogásokat keres a másikba, hibát igyekeznek találni a főminiszter társak Dániel ellen. Maguk mellé állítanak a 120 satrapából jó párat, gondolom, hogy nem volt annyira nehéz, és azt csinálták, hogy a birodalom törvényeinek a fényében, mint egy nagyító alá tették Dánielt. Hát, mint a budai Gyula, hogy nagyító alá tesz ugye különböző gazembereket. Hát ők is gondolták, ez a Dániel is, tegyük csak a birodalom törvényei alá, csak találunk benne valami kis vétket, ami miatt ugye eláztathatjuk a Dáriusnál, a királynál, és el lehet őt szépen tenni az útból. És hozzáfognak, kutatnak. De nem sok eredménnyel járnak, mert hogy megállapítja a Szentírás, illetve hát ők állapítják meg tulajdonképpen némi csodálattal a hangjukban, hogy ebben a Dánielben nem találunk semmi bűnt. Hiába firtatjuk, kutatjuk, kaparjuk jobbról-balról, nem találunk benne semmi vétket. A vétek szó kétszer is szerepel, mint amit nem találnak Dánielbe, vétek szó. Kétszer is, mind a kétszer lehetne korrupcióval is fordítani ezt a kifejezést, nem találják a korrupciónak a legkisebb nyomát sem Dániel ténykedésébe. Teljesen tiszta kezű ember. Pedig úgy el tudjuk ezt képzelni, testvérek, hogy egyfelől ezek az ókori birodalmak, ezek mind a mai napig híresek a korrupcióról, ami a felső rétegeikben dúlt. Korrupt rendszerek voltak tulajdonképpen, velejükig romlottak. Egy ilyen rendszer óriási nyomást gyakorol arra, aki benne van, Dánielre is nagy nyomást gyakorolt. De Dániel nem adta be a derekát. Igazából ez egy egészen elképesztő dolog. Elképesztő dolog, mert mondjuk aki a disznók közé keveredik, hogy mondja, hogy azt felzabálják a disznók, hát, vagy korpa közé keveredik, felzabálják a disznók. Köszönöm. Tehát ez így van, hogy Dániel ott volt a korpa között, de valahogy mégse történt vele az, ami kellett volna, hogy történjen. Valami nagy belső ereje volt ennek az embernek, hogy ellen tudott állni ennek a fajta környezetének, ennek a korrupt környezetnek. Úgyhogy ő nem lett ebben korrupt, hanem tisztességes, becsületes ember maradt. El tudjuk képzelni azt, hogy például a másik két tisztartó, Mekkora nyomást gyakoroltak rá, hogy hát te is csináljál már valamit. Hát Dániel, hát mi hát most vagyunk ebbe a pozícióba, hát most gazdagodhatunk meg. Hát használd ki a helyzetet te is, velünk együtt. Észlelték ezek, hogy Dániel nem olyan, mint ők, de hát próbálták biztos meggyőzni, hogy, és nyomást gyakorolni rá, hogy ne legyél már ilyen aprólékos, meg ilyen pontos, meg ilyen... Ne, legyél már nagyvonalúbb egy kicsit, te is. Legyél nagyvonalúbb. És nézzél el dolgokat, és hát nem akarsz gondolni egy kicsit a gyerekeidre, az utódaidra, hát a zsidó népedre is gondolhatnál egy kicsit, hát még itt vannak ezek is. Hát valahogy nekik is csúrran cseppen valami, neked is csúrran cseppen, nem veszik észre, hát ekkora birodalomban nem vesznek észre az, hogy eltűnik valami kis pénzecske, vagy anyagi dolog. Valami kis visszaélés van. De valahogy ez a Dániel mindig ellenállt ennek a dolognak, és egyszerűen ezzel természetesen kivívta a munkatársainak az ellenszenvét is. Mert nyilván, hogy ezek az emberek, ezek a tisztartók ezt egy idő után már nem nagyon tudták tolerálni, hogy ő ilyen becsületes, tisztességes ember. És biztos, hogy nehezteltek rá, és biztos, hogy örömmel vette az a 120 egyéb satrapa is, amikor erre szó jött, hogy na valamit ezzel a Dániel ellen, mert itt egy légy a levesbe, kicsit zavarja itt a mi köreinket, ugye valahogy tegyük félre őt gyorsan, küszöböljük ki ezt a tényezőt. Ha valamelyikünk jusson oda, és akkor akadálytalanul mennek az ügyleteink. Hát nyilván, hogy a munkatársai ellenszenvét kivívta, ugyanakkor persze elérte a főnökének meg a Dáriusnak a szimpátiáját. Mert Dárius király viszont ugye látta, nagyon jól tudta, hogy ez a Dániel ilyen becsületes gyerek, és gondolta, akkor őt kiemeli még azok közül is, akik... És őt teszi mindeneknek a fejévé, mert ez egy megbízható ember. Megbízható ember. Dáriusnak volt azért szeme, azért gondolt arra, hogy nem ártana azért mellé egy megbízható társ, akire bizton számíthat. Na most értjük ezt a dolgot, testvérek, hogy visszatérek Dániel alakjához, hogy milyen Isten félelemnek a jele ez, hogy ő egy ilyen becsületes ember volt, hogy nem találtak benne semmi hibát. A világi törvények szerint kutatták, firtatták, végig ellenállt ennek a nyomásnak, ami ránehezedett, és nem lett egy korrupt, csaló, hazug ember, hanem megmaradt olyannak, amilyen az ő istene volt, akinek ő szolgált. Ugye mondja Dárius neki később, hogy az Isten, akinek te szüntelen szolgálsz. Ő az Úrnak szolgált, és ő tudta, hogy az én Istenem egy az igazság istene, a szentség istene, aki nem korrupt, aki nem gonosz, aki nem csal, aki nem hazudozik össze-vissza, aki nem színészkedik, nem játsza meg magát, hanem teljesen egyenes, tiszta kezű. Az a hogy néz ki, hogy én neki szolgálok, azt az én kezem meg szutykos. Vétekkel vagyok rakva. Nem lehet. Nyoma sem volt a visszaéléseknek. Akkor is, hogyha teljesen magányos volt Dániel ezen az úton, akkor is az Úr mégis vele volt, és tudott ilyen maradni. Testvérek, úgy gondolkozzunk el ezen, hogy már biztos gondolkoztatok is, miközben itt beszélek, hogy mekkora nagy szükség volna ma is ilyen emberekre? Mekkora nagy szükség lenne ilyen emberekre ma is? Magyarországon, munkahelyeken, gyülekezetekbe, egyház élén. Tiszta kezű emberekre, akik még nem is az Isten törvénye szerint, hanem a világi törvények szerint tisztán végzik a munkájukat. Becsületesek. Tudjuk ma is nagyon jól, hogy ugyanabban a szituációban vagyunk, mint Dániel, hogy valahol ott vagyunk, s hatalmas a nyomás a visszaélésekre, a korrupcióra, a hazudozásra, a csalásra, a saját zsebre dolgozásra, hogy csurranjon, cseppenjen valami, mert hunnyál szemet rajta, mert legyél nagyvonalú, mert így nem marad neked senki, meg az egész társadalom igazságtalan, meg az egész törvény úgy, ahogy van rossz. Mindenki rossz, és az ember próbálja valahogy igazolni a tisztátalanságait. Még sokszor talán hívő ember is. Márpedig azt mondja mégis a mi Urunk, hogy ő szent, és tiszta, és igaz. És ha mi az ő szolgái vagyunk, akkor akárhogy is van, testvéreim, akárhogy csűhetjük, csavarhatjuk, mégiscsak törekedni kéne valahogy arra, hogy mi is tiszta kezűek legyünk, és az igaz, az állami törvények szerint is, ha megvizsgálnak, akkor ne találtassék bennünk vétek, korrupció, visszaélés. Amennyire csak lehet, testvérek, törekednünk kellene erre nekünk is. Lehet, hogy megutálnak minket mások, lehet, hogy, bocsánat, hülyének tartanak minket, mint ahogy valószínűleg Dánielt is annak tartották. De azért mégis nem az kellene, hogy számítson, hogy mit mond a világ, hanem hogy mit mond az Úr. Márpedig az Úr, aki tőlünk nem törvényszegéseket vár, még állami törvények megszegését se várja, hanem azok tiszteletbetartását és betartását. Tekintettel arra egyébként, hogy még az államhatalom is az Istentől származik, és az államnak azért van hatalma, törvényhozó hatalma is, mert az Istentől kapta. És ennél fogva az általuk hozott törvényeknek is egyféle isteni tekintélye van, még ha mi nem is értünk azokkal egyet, vagy nem is szolgálják a mi anyagi érdekeinket. Nehéz dolog ez. Tudom, hogy nehéz dolog. Ha már mégis megváltott minket Jézusunk, és velünk van, és vezet minket az ő lelke, az ő igéje által, akkor biztos, hogy a tisztaságnak, a becsületességnek az útjára vezet. Úgy gondolom. Erre az útra vezet. És nem lehet az, hogy hívő emberek között adócsalók, meg ügyeskedők, meg nem tudom én kik vannak. Nos, szent élet, tiszta élet, ezekkel a dolgokkal, a világi dolgokkal kapcsolatban is, azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne ma is. Isten dicsőítenénk, hogyha ha így tudnánk élni. És nem csak odáig jutnánk el, még ez jött most elém, ami pontig sokan eljutnak, hívő emberek, hogy kell nekem az Úr Jézus, mint az én megváltóm és üdvözítőm, és átadom neki a szívemet, meg az életemet, hogy legyen ő az én üdvözítőm és az én bűnbocsátó Uram, de ne szóljon bele abba, hogy én hogy élek. Ugye? Az életemnek, az életvitelemnek, a hétköznapi életembe véghez vitt döntéseimnek nem lehet az ura. Mert ott a magam feje szerint járok, és a magam zsebére dolgozok. Meg természetesen az utódaim zsebére dolgozok. Értitek ezt a furcsaságot? Amikor egy embernek kell az Úr Jézus itt és most, mint az ő üdvözítője, majd ha meghalok, akkor nehogy véletlenül elkárhozzak, ott legyen ő és az üdvösségem biztos. De hogy addig hogy megyek el az életutamon, mennyi csalással, hazudozással, meg bűnökkel terhelten, abban ne szóljon bele, az az én dolgom, hogy addig hogy élek. Ő elégedjen meg azzal, hogy üdvözíthet engem, mint az én üdvözítőm, de ne akarjon az életembe belebeszélni, hogy hogyan éljek. Értitek ezt a... Na, ez így nem egészen működik. Ez a fajta élet így nem működik, mert erre mondja az apostol, hogy ez nem más, mint amikor az ember a gonoszságának a leplezésére használja a kegyelmet, az Isten irgalmasságát. A kegyelem kell nekem a bűneimre, de az Úr ne szóljon bele az életembe. Hadd éljem az én kis saját dolgaimat, ügyleteimet, hadd csináljam úgy, hogy ez nekem tetszik, meg az én érdekeimet szolgálja. Az ilyennél a gonoszság palástjává lesz a kegyelem, csak hogy Isten nem adja a kegyelmét erre. Az Isten erre nem adja, hogy én élek tovább az én saját fejem szerint, meg gondolataim szerint, és közben legyen hozzám kegyelmes Isten. Na, azt hiszem érthető, ez így nem helyén való. Ha mi az Urat elfogadjuk, megváltónak, üdvözítőnek, akkor az életünk Urának is elfogadjuk. Hogy beleszólhasson az életünkbe, és például a világi törvényeknek a betartására sarkaljon bennünket, és megerősítsen bennünket, és tisztességes emberekké tegyen. Hogy ha valaki megvizsgál minket, akkor ne azt találja, hogy hát te itt is sumálkozz, ott is sumálkozz, itt is visszaélés, ott is a hazudozás, itt is a csalás, ott is a nem tudom micsoda, hanem azt találja, hogy amit ezek a király tisztartói, hogy nem találunk ebben a Dánielben semmi okot. A birodalom törvényei szerint. Hát nincs semmi. És ne vicceljük el ezt a dolgot azzal, amivel hajlamosak a mai emberek elviccelni, testvérek, még ez, hogy Dániel ügyes volt. Ugye? Ez a nagy kiugrónk, a nagy egérutunk, amivel vádoljuk esetleg Dánielt, hogy azért nem tudtak, mert olyan ügyesen csinálta a sumákolást, hogy nem tudták megfogni. Nem, testvérek, nem erről volt szó. Mert ebből azt szoktuk lekövetkeztetni a magunk számára, hogy nekünk is hát egész ügyesen kell csinálni, hogy ne vegyék észre. Csak Dániel nem így élt, testvérek. Ez az egész gondolkozásmód őtőle idegen. Ez ránk lehet, hogy jellemző, meg mai emberekre, hívő emberekre, hogy csak ügyesnek kell lenni, hogy ne vegyék észre. Csak Dániel nem ilyen ember volt, amint látjuk majd itt a következőkből is. Hogy csak ne vegyék észre. Sumákolok csak úgy, hogy ne vegyék észre. Hazudozok csak úgy, hogy ne vegyék észre. Nem ilyen ember volt. Semmi közünk Dániel lesz, ha mi így gondolkozunk, hogy csak ő ügyes volt, és nekünk is ügyesnek kell lenni. Dániel testvérek egyenes ember volt, aki betartotta a törvényt, mert Istenre figyelt, és az Isten lelke benne volt, és nem akarta megszomorítani az Isten lelkét, és birodalomok jöttek, mentek körülötte, jött a Nabukodonozor, jött a Belsacár király, jött a Méd Dárius, aztán Kürosz király, és ő még mindig ott áll, mint egy becsület szobor, mert az Istenre figyel. Tovább lépek, mert mindjárt vége az Isten tiszteletünknek. A bátorságát szeretném még így elétek hozni, testvérek. Dániel ellenfelei nem nyugodnak bele, hogy eredménytelen a kutakodás, érzik, hogy máshonnan kell megközelíteni Dánielt, nem a világi törvények felől, hanem Isten törvénye felől. Hát, ha találunk benne valamit, az Istene törvényében. Hát, ez eszükbe jutott ez a nagy ötlet, hogy van ennek a Dánielnek egy istene, meg annak egy törvénye. Na, valahogy próbáljuk őt rávenni arra, hogy szegje meg az ő istenének a törvényét. De amikor megszegje az istenének a törvényét, szegje meg a birodalom törvényét is. Na, egy nagyon csalafinta dolog ez, testvérek. Minden esetre, még mielőtt belemélyülnénk ebbe a gondolkozásba, lássátok meg azt, hogy Dánielről köztudott volt, hogy neki van egy istene, akinek van egy törvénye. Ezek a fő emberek, ezek tudták, hogy Dánielnek van egy istene, és van egy törvénye. És azt ez a Dániel mindennél többre becsüli. És az számára a legnagyobb tekintély. Most mindjárt zárójelbe elgondolkozunk, hogy vajon tudják-e rólunk, hogy mi úgymond református, hívő, bibliás keresztény emberek vagyunk. Vagy ez olyan titokban van. Mint hogy az is, hogy nekünk a Bibliánál nincs nagyobb tekintély. Hát csak úgy zárójelbe teszem, hogy ezt úgy vizsgáljuk magunkba, hogy vajon mi rólunk, mit tudnak az embertársaink. Hát van ennek az embernek egy istene, van egy megváltója, van egy ura, van egy bibliája, ami és aki mindennél többet jelent neki. Ez egy ilyen ember. Így ismernek téged, így ismernek engem. Na, nézzük, azt mondják ezek a fő emberek, hogy alkossunk egy olyan birodalmi törvényt, egy olyan paragrafust, aminek a betartása Dániel számára csak úgy lehetséges, hogyha megszegi az Istenének a törvényét. Ha meg az Istene törvényét tartja be, de ez szegje meg a birodalmi törvényt. És kiötlik ezt a törvényt, ami megfelel a kritériumaiknak. Itt van a törvény szövege a 6.-7. versben. Berohannak a királyhoz, a törvényhez, törvénnyel, törvénytervezettel, ugye. Nézd, király, azt gondoltuk mi nyájan, hazudnak már az elején, mert Dániel nem tudott erről az egészről semmit, de mi minnyájan, az összes satrapák és az összes tisztart, mindenki, a nép hangja ugye megszólal, mi úgy döntöttünk, hogy király végzés hozassék, erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Erősítsd meg ezt a tilalmat, add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Lex Dániel. Ugye? Lex Dániel. 30 napig hatályos törvényt hozunk. Ha valaki mástól kér valamit, mint te tőled, ó király. Vagyis 30 napig te leszel az Isten, Dárius. 30 napig se Istentől, se embertől nem kérhet senki semmit, csak tőled. Hozzád kell mindenkinek fordulni. Te lehetsz az Isten. Az Istenek Istene. Ugye? Csak 30 napig. Ha valaki ezt nem tartja be, halálra jár. Add ki írásban, nem szóban, mert a szó az elszáll, az írás meg megmarad. Voltak szóbeli rendelkezések is ezekben a birodalmakban, de voltak írásbeli rendelkezések is. És az írásbeli rendelkezések között is volt olyan, amelyik abba a kategóriába esett, amit így mondanak, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye. Egy ilyen legszigorúbb törvényt hozzál, amit nem lehet visszavonni, ami mindenkire érvényes. Itt a szankció pedig az, hogyha valaki megszegi, halálra jár. Ez volt a kivégzés, hogy bedobják a médek, perzsák kivégzési módja, nem a villamosszék volt, meg nem az akasztás, nem a lelövés, hanem az, hogy bedobták a kiéhezett oroszlánok közé. Tépjék szét. Na most, ha Dániel megszegi ezt a törvényt, akkor ő kerül az oroszlánok elé. Ha meg nem szegi meg, akkor meg az Isten törvényét szegte meg. Azt meg úgyse fogja. Tudták ezek az emberek. Tudták, hogy nem fogja. És itt van, testvérek, tényleg, amikor megtudja Dániel ezt a törvényt, ezt az egész helyzetet, akkor ő nem hátrál meg. Hanem mit csinál? Úgy tűnik, hogy teljesen gondolkozás nélkül az Isten törvényének, Isten akaratának enged tovább is. Nem törődik azzal, hogy milyen fenyegetés van a feje fölött, milyen halálbüntetés leselkedik őre el. Azt olvasok az írásból, hogy mint egy gondolkozás nélkül, a magától értetődően természetesen bemegy a saját házába, fölmegy a felső termébe, aminek az ablakai nyitva vannak Jeruzsálem felé, mert Salamon azt mondta annak idején, hogy ha valaki, hallgassa meg az Isten, ha valaki a templom felé könyörög bárhol a világon, hát ő arra fordult, háromszor napjába, hogy Jézus korába is még könyörögtek a zsidók, háromszor napjába térdre esett az ősz öreg ember. Térdre esett, és hangosan elmondta az imádságát az Istennek. A kegyességét, az Istennel való kommunikációt fenntartotta ez az ember. Mindegy volt számára, hogy halálbüntetés, vagy nem halálbüntetés. Istennek kell inkább engedni, mint emberi törvényeknek. Az emberi törvények megszeghetők, ha az Isten törvényével szembe fordítanak bennünket. És Istennek kell ebbe a helyzetbe inkább engedni. Na, ehhez kell a bátorság, testvérek. Ehhez kell a bátorság. Ehhez kell az erő, a belső erő, testvéreim. És ez ott volt ebben a Dánielben. És hány emberben nincs ott? Ma sincs ott. Mert hogyha arról van szó, hogy megkérnek bennünket, hogy ne gyakoroljuk a hitet, meg ne szóljunk róla, meg ne vállaljuk ezt nyilvánosan, meg ne beszéljünk róla, akkor mi elhallgatunk, elsumálkoljuk ezt a dolgot. Hányszor és hányszor, testvérek, volt abban részem, hogy mondogatták nekem, hogy hát tiszteltes úr, hát ugye megérti, hogy mi nem jártunk templomba annak idején, mert hát nekünk megtiltották a kommunista érába, és hát ott nem volt szabad ezt csinálni, meg gyakorolni, meg hát a gyerekeinket megkereszteni, meg úrvacsoráztatni, meg semmit nem volt szabad, mert hát akkor mi lett volna. A szankciók, ugye, megérti, tiszteletes úr. Én mindig mondom, persze mindent megértek. Én megértek mindent. Kérdés, hogy Isten megérti-e. Ezzel kell úgy szembenézni, testvérek, hogy Isten megérti-e ezt. Isten megérti-e. Meg egyáltalán, hogy is van ez, hogy ugyanazokban az időkben, amikor némelyek így hunyászkodtak meg, és gyávának, és erőtlennek bizonyultak, hogy lehetséges az, hogy ugyanabban az időben mások vértanúkká lettek? Mert mégiscsak voltak, akik vállalták a hitet, vállalták a gyülekezetet, vállalták az Isten. És szembenéztek ennek a konzekvenciával, ugyanúgy, mint Dániel. Vajon magyarázat ez, hogy abban az időben nem lehetett, mert volt egy állami törvény, vagy közhangulat? Nem is volt törvény egyébként, csak közhangulat. Akkor most, testvérek, hogy is van ez? Nem kell ebben esetleg bűnbánatot tartani? És nem lehet, hogy visszük magunkkal ezt a nyavajás beidegződést, és itt vagyunk ebben a 21. században, amikor ki kéne állni bátran vállalva az, hogy mi hívők vagyunk, és nekünk az Isten az első, és a Bibliára hallgatunk, és Jézus Krisztusunkat követjük, és mi sunnyogunk, és bujkálunk, és nem vállalunk konfrontációt senkivel, mert ugyanazzal a megalkuvó, gyáva, meghátráló lelkülettel bírunk, mint annak idején. Aki meg fiatal, az meg most kezdi el ugyanazt, amit az apái csinálta. Testvérek, itt valahogy az embereknek, azt hiszem, akinek inge vegye magára, akinek ne az ne, de komoly bűnbánatra kell jutnunk, mert a Dániel az isteni példa nekünk. És az első keresztjének az isteni példa nekünk, akik kiálltak egy olyan időben, amikor tilos volt, amikor az életüket kockáztatták, pedig csak egy búzaszálat, vagy nem tudom, mit kellett volna letenni a császár szobra elé, és mégse vállalták be. Mert azt mondták, hogy nekünk az Úr törvényének a megszegése lenne, ha egy birodalmi törvény. Akkor mentek az oroszlánok elé, akkor keresztre feszítünk benneteket, és fáklyaként fogjunk elégetni. Nem baj, mondták. És mikor terjedt a kereszténység? Akkor, amikor ilyen keresztjénekből állt. Nem akkor, amikor előjöttek a magyarázkodó, hogy de hát azt úgy nem lehet, meg nem lehet így, meg nem lehet úgy, meg nem, mert akkor a gyerekeinkkel, meg a mi keresetünkkel, meg az állásunkkal, meg a nem tudom én mivel. Miközben ugyanabban az időben ott vannak azok az emberek, akik meghalnak a Dunadeltában, meg börtönökbe kerülnek, meg megfigyelés alá kerülnek, meg lehallgatják őket, meg mindent csinálnak velük, mert vállalják az Isten útját. És az Úr személyét és akaratát. Testvérek, vigyáznunk kell itt ebbe a dologba, és ha kell, és megítél az Úr minket, akkor bűnbánatot kell tartanunk. A gyávaságunk miatt, az erőtlenségünk miatt. És ha bátrak voltunk, akkor meg magasztaljuk az Urat, és köszönjük meg neki, mert nem a mi érdemünk. Akkor mondjuk azt, legyen áldott az Úr, hogy ki tudtam tartani, meg most is, ha ilyen Dánielként tudunk állni egy istentelen világba, ahol mégiscsak az Istenre figyelünk, és az ő törvényei, az ő akarata szerint akarunk élni. No, itt fejezzük be, majd folytatjuk Dániel történetét. Látjuk az ő hitének, az ő Szentlélekkel való teljességének a következményeit, amik jelentkeznek az ő gyakorlati életébe. Rendkívüli emberré válik. Birodalmakon keresztül ívelően ott ragyog, ha szabad így mondanom, a csillaga, mert Isten tartja a kezében őt. Aztán látjuk az ő tiszta kezűségét a világi dolgokban, és látjuk az ő bátorságát a kegyesség gyakorlásába, a hit gyakorlásába. Bárcsak a mi hitünknek is lennének ilyen megnyilvánulásai a mai világban. Adja meg nekünk ezt a mi Urunk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, van okunk a bűnbánatra. Azzal az igével szólítottál meg bennünket, hogy te minden bűnt megbocsátó, kegyelmes Isten vagy, és igen, van okunk bűnbocsánatot kérni tőled, mert mi nem vagyunk olyan igével telt, lélekkel telt emberek, mert nem vagyunk olyan tiszta kezűek, és nem vagyunk olyan bátrak a kegyesség gyakorlásban, mint volt ez a Dániel. Köszönjük néked, hogy akár fiatalként, akár öregként megalázhatjuk magunkat, és kérhetjük a te bocsánatodat, és köszönjük, hogy megragadhatjuk a kegyelmet. És köszönjük néked, hogy odaszállhatjuk magunkat most is neked, hogy segítsél minket, hogy az ígéddel megteljünk, hogy tiszta kezű emberek legyünk, és a kegyesség bátor vállalói, hitvallók, mártírok legyünk ebben a mai világban is. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj bennünk lelked által, hogy így lehessen, és mások láthassanak egy élő hitű embert, akinek a hite nem szavakban áll, és nem formalitásokban merül ki, hanem az élete sugározza azt. Kérünk téged, hogy tégy minket bátor bizonyságtevő idéje mai világban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat, az öregeket, a betegeket. Hajolj le, Urunk, minden szenvedő testvérünkhöz, és karold föl őket. Kérünk téged arra, hogy segíts családtagjainknak felét fordulni, beléd kapaszkodni. Kérünk téged, hogy tartsd kezedben a mi városunkat, a mi népünket. Hirdettesed az ígédet ennek a mi népünknek is, és adjál olyan vezetőket a társadalom minden helyén, mint Dániel is volt. Bátor, istenfélő embereket, akik kegyesek, és akik tiszta kezűek a világ törvényei szerint is. Mert tele vannak az ígével, és tele vannak hittel, bizalommal irántad. Kérünk téged, hogy áld meg a mi egész egyházunkat, hogy hadd legyen a te hírnököd egy istentelen világban. Köszönjük néked, hogy ezt a csodát is el tudod végezni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a templomunkat, az előttünk álló munkákat, az előttünk álló gyülekezeti programokat. Rád bízhatjuk a kisteleki gyülekezet problémáit, gondjait, templomépítését. Köszönjük, hogy mindent eléd tárhatunk, teljes bizalommal térdre esve könyöröghetünk mi is, mint Dániel. És köszönjük, hogy nálad meghallgatásra találtunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk. Ha Isten segít minket, jöjjetek, szeretettel várunk a összejövetelekre. Hirdetem, hogy június 15-én érkeznek az angol All Souls gyülekezetéből azok az emberek, akik ide jönnek közénk egy kicsit szolgálni, a gyerekek között és az udvaron is dolgozni. Június 15-én este érkeznek, majd az állomásról be kell őket fuvarozni, illetve el kell őket itt vinni egy kollégiumba, aki erre a fuvarozásra jelentkezik, esetleg kocsival, a szóljon nekem. Szerintem 3-4 autónál több nem kell. Június 16-án, ez szombati nap lesz, 9 órától lenne közös önkéntes munka itt az udvaron. Az udvar tereprendezését csinálnánk, ehhez kellene néhány szerszám is, tehát hogyha valaki esetleg csákányt, lapátot, fűrészt, talicskát tud kölcsönözni, azt szívesen elfogadjuk, vagy ha jön dolgozni, akkor kellene, hogy elhozza magával ezeket a szerszámokat. Próbálunk még innen-onnan szerezni ilyen dolgokat, de nem biztos, hogy eleget tudunk szerezni. Tehát szerszámokra szükségünk lenne. Hozni is, meg kölcsönbe is, ha valaki úgy nem tud jönni, de szívesen odaadja a kapáját. Vissza fogjuk adni a végén. Tereprendezés lenne, tehát egy-két fát kéne kivágni, lapátolás lenne, a kőburkolat felszedése, mert megpróbálnánk azt, hogy innen a bejárattól körülbelül a nagykapunak a vonaláig megcsinálnánk a terepet úgy, ahogy az már a tervek szerint kell, hogy legyen. Használni tudjuk ezt a részt legalább a jövőben. Tehát ez június 16-án szombaton lenne ez a közös önkéntes nap, hogyha erre jönne valaki, és már pedig remélem, hogy jönnek is egy páran, a testvérek közül jelezték is, az Zsófinál kellene, hogy jelentkezzen, mert tudnunk kellene, hogy pontosan hányan jönnek innen, mert főzünk egy ebédet, és az ebédhez tudnunk kell, hogy mostan 30 emberre vagy 12 emberre számítsunk. Tehát Zsófinál, a feleségemnél, aki jön erre a napra, jelentkezzen, hogy jön és ebédre is számít. Az szombatra következő vasárnap, tehát június 17-én pedig délután 16 órakor lesz itt a gyülekezetünkben egy találkozó ezekkel az angol testvérekkel, akik beszélnének egy kicsit magukról, a gyülekezetükről, ahonnan jöttek, kicsit bemutatkoznának nekünk, és jó lenne, hogyha ezen minél többen itt lennénk. Tudnunk kell, testvérek, hogy ez egy igen meglepő dolog számunkra, tényleg meglepő dolog, nem mi intéztük, nem én intéztem így, hanem ez valami felsőbb rendelés, hogy Londonnak ez a legnagyobb, voltak éppen talán a legnagyobb gyülekezete, ez nem is tudom, több ezer fős gyülekezetről van szó, akik az istentiszteleten is vasárnap is több istentiszteletük van, tehát nagyon sokan vannak, és nagyon erős evangéliumi gyülekezet, anglikánok, hogy pont minket választottak ki valami listáról, hogy ide jönnek, hogy nekünk itt ebbe a dologba segítsenek. Ne csak a gyerekek között végezzenek egy evangelizációs szolgálatot, hanem ilyen megfogják a kapát is, aztán amit mondunk, nekik megcsinálják. Tehát ezt úgy gondolom, hogy számunkra egy furcsa, hogy angol emberek Londonból, aminek annyi lakosa van, mint Magyarországnak együttvéve, hogy onnan minek, hogy jutottak ők ide ugye, hozzánk. Tehát, na, én kíváncsi vagyok nagyon ezekre az emberekre, ezekre az atyafiakra. Ez június 17-én, vasárnap délután 16-kor lesz egy ilyen közös ismerkedés. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit a testvérek közül. Fogadjuk szeretettel ezeket az angol atyafiakat. Hirdetem végül azt, hogy napközis bibliatáborunk lesz júni 18-tól 22-ig, tehát ezután a találkozó után, vasárnap után kezdődik az angol napközis tábor, és július 1-től 8-ig lesz a gyülekezetünknek a vándortábor a Szokolyán. Jelentkezni kellene erre határozottan és konkrétan most már, hogy pontosan tudjuk a dolgokat intézni. Tehát jelentkezzenek a fiatalok, a gyerekek, hogyha akarnak ezekre az alkalmakra jönni. Hirdetem azt is, hogy augusztus 5-től 11-ig lesz az ifjúsági hetünk, Svidben, Szlovákiában. Azt tudom most mondani, hogy pár napon belül megjelenik arról a hivatalos meghívó, amit kiküldünk a fiataloknak, vagy odaadunk a fiataloknak, és július 1-ig kérném azt, hogy igyekezzetek kitalálni, hogy jöttök-e vagy nem, hogy július 1-ig befussanak a jelentkezések, és tudjuk, hogy hány embernek kérjünk szállást az adott helyen. Végezetül testvérek, még annyit hirdetek, hogy ezekre a gyerektáborokra, meg az ifjúsági táborra is, mivel többen vannak olyanok, akik hátrányosabb helyzetűek, anyagilag nem olyan jól állnak, családjaikba háttér nem annyira erős, hogyha ezekre a célokra tudunk adakozni, van, aki tud, szeretne ezekre adakozni, akkor céladományokat lehetne akár befizetni Szilva Lacinál, akár átutalni, csak akkor jelöljék meg, hogy ez az ifjúsági munkára, vagy a gyerektáborra, vagy valamelyik ilyen ifi táborra szántuk ezt az összeget. Tehát ha ilyen támogatásokat tudnak adni a testvérek, ezt erre szükség is van, és ezt kérem is a testvérektől, hogy vegyük ezt komolyan. Anyagi okokból senki ne maradjon el az igétől, vagy az igéről ne maradjon le. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el. Záró énekünk a 499-es ének. 499. Ennek az éneknek a harmadik versétől a hatodik verséig terjedő részét énekeljük el. A harmadik vers így kezdődik: engedd, hogy mint a nap futása soha meg nem állapodik. 499, 3-tól 6. verséig énekeljük, utána a nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk együttlétünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!